Mindig a határokat feszegetem, tudom, kedves testvérek, mert aki elolvasta a címet, hogy a pusztai szerzetesek és Luther, az valószínű egy picit vakarta a fejét, hogy mi akar ez lenni, hiszen a pusztai szerzetesség, erről talán olyan sokat nem tudnak a testvérek, de nem önök tehetnek róla, Krisztus utáni 4. században, tehát a 3. század végén, 4. század elején kezdett kialakulni valahol Egyiptom sivatagaiban, pusztaságaiban, ahová emberek az akkori nagyvárosok világából kimentek, vagy kivonultak, hogy ott Istennel éljék a maguk életét, és az igével foglalkozzanak, és az evangéliumi életet próbálják megtalálni, vagy megvalósítani. Hát mi köze ehhez 1100 évvel később élt Lutherünknek, akit hát ugye mi jól ismerünk, de akiről általában az a közfelfogás uralkodik, hogy elég kritikusan nyilatkozott és viseltetett mindenféle szerzetes rend, apáca rend iránt. Hogy hogyan jön össze ez a kettő. És én megmondom, hogy úgy jön össze a kettő, hogy vannak hihetetlen párhuzamok. És erre én is mostanában figyeltem fel, egy imádságról szóló tanulmányt kellett írnom, és hát azt gondoltam, hogy egy kicsit elmélyedek ebben a témakörben. Két kapcsolódási pontot szeretnék itt megemlíteni a testvéreknek, ami már önmagában is érdekes. Az egyik az, hogy akárcsak a pusztai szerzetesek a Krisztus utáni 4. században, az ő fellépésük, és Luther fellépése 1517-ben egy adott egyházi krízisre adott válasz volt. Krisztus után 300-as évek második felében ugye kijött a híres ediktum, és a kereszténység az üldözött vallásból államvallási státuszba került, szinte egyik napról a másikra, ha lehet ezt mondani, és az akkori egyház borzasztó módon elkezdett bürokratizálódni, hatalmas energiákkal kezdte kiépíteni a maga szükséges, a létéhez szükséges struktúráit. Templomok épültek, pogány templomokat építettek át, papi hivatalokat kellett betölteni, ezeknek a papoknak a ruházatát hozzáalakították többé-kevésbé a hivatalnoki ruhákhoz. A díjazásokat is hozzáidomították a hivatali díjazásokhoz, hiszen állami hivatalnokok lettek a papok. És az egyház történészek egybehangzóan állítják, hogy egy olyan mértékű elvilágiasodás indult meg, amit hát csak az nem vett észre, aki nem akart. Emellett volt az, hogy az egyház egészen eddig egy kisebb kör vagy közösség volt, amelyik titokban rejtetten élt, csendben élte a maga életét, mert hát üldözték. Most pedig, mivel a császár így kívánta, minden római alattvalónak jól felfogott érdeke volt, hogy belépjen ebbe az egyházba, szakítson a korábbi vallásával, hiszen a császár keresztény, és azokat részesíti mindenféle előnyben, akik ezt a vallást követik. Tömegesen kezdtek el keresztelni, és tömegesen érkeztek úgy emberek a gyülekezetekbe, az egyházakba, hogy nem sok fogalmuk volt a dolgokról, talán érdekből sokan, valamilyen haszonból, de áramlottak be a nép tömegek, és higult fel az addigi rendszer. Azért mondom, hogy egy krízisben lévő egyház problémáira adott válasz volt az, hogy megjelentek ezek a pusztai atyák, akik azt mondták, hogy mi ebből az elvilágiasodó rendszerből nem kérünk. Visszahúzódtak a csendbe, kivonultak Egyiptom lakatlan pusztaságaiba vagy sivatagjaiba, és az egész napjukat imádsággal, igeolvasással töltötték, és dolgoztak. Persze voltak extrém körülményeik is, és extrém dolgaik is, erről majd még lesz szó, de a krízisre ezzel a lelki válasszal jelentkeztek ők, hogy nem az a fontos a Krisztus hívő és az egyház számára, hogy éppen most a világban mit érhet el. Gondolják bele, tehát egy óriási lehetőség volt az egyház előtt, hogy végre megnyíltak a csatornák, nyilvánosan lehetett prédikálni, mindent lehetett csinálni, amit eddig nem. Csak azt mondták, hogy mi vegyünk a csendbe az Isten színe elé, mert mi ott akarjuk élni az életünket. És akkor eltelik 1100 év, és jön Luther, aki látja az akkori egyház borzalmait, hogy pénzért árulják az embereknek a bűnbocsánatot, hogy tisztító tűzből ki lehet vásárolni a már megholt szülők, nagyszülők lelkét, hogy ott ne pusztuljanak. Látja azt az őrületet, amit az erekjék adása, vétele, egy ilyen külön iparág lett, hogy erekjéket lehetett adni, venni, amik aztán az Istennek a védelméről biztosították az erekjének a tulajdonosát, és egyszer csak azt mondta, hogy nem. Nekünk az Isten igéje kell. És mi az Istennel akarunk élni, és nem ceremóniákba akarunk élni, és nem a hatalmi struktúrákat akarjuk még jobban építeni, hanem a szívünket fordítsuk oda Isten felé. A 95 tételnek az egyik leghíresebb mondata, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus azt akarta, hogy a hívek egész élete megtérés legyen. Ez az első kapcsolódási pont, és ha úgy tetszik, a protestáns egyháztörténet írása Luther előtti időkből mindig azokat az alakokat emeli ki, akik megpróbálták valamilyen szinten helyre billenteni a kisiklott egyházi rendszereket, és őket előreformátoroknak nevezik. Hát én azt a szerény tézist képviselem, hogy ezek a drága jó pusztai remeték, ezek ugyanolyan előreformátoroknak tekinthetőek, mint a többiek, akikről mi megemlékezünk evangélikusokról, de ezek a szegények, ezek valahogy nekünk egy ilyen fehér folt. Nem sokat tanultunk róla mi se az egyetemen, nem is volt rá sok idő, nem is nagyon érdekelt minket, de erről majd még később, hogy ők mi mindent tudtak. Már nagyon sok mindent tudtak. A második Luthernek a szerzetesi háttere. Ezt nyilván jól tudják a testvérek maguk is, hogy Luther ágostonos rendi szerzetes volt. Az ágostonos renden belül is ahhoz az irányzathoz tartozott, amelyik szigorúbban, komolyabban vette a szerzetesi életet. Luther maga egészen extrém módon komolyan vette a szerzetesi életet, csak egy zárójeles példa. Ugye a szerzetesnek megvan, előírják, hogy naponta hányszor, hányféle imát mindenképpen el kell mondania. És ennek a drága jó Luthernek annyi jó munkája volt, Bibliát fordított, egyetemen tanított, prédikált, naponta többször prédikált, hadd ne soroljuk, iratokat írt, vitázott, hogy nem maradt ideje sokszor az imádságra. És azt mondja, hogy amikor elhalasztott egy imádságot, mivel el kellett végezni, fölírta egy kis cetlire, letette a földre, hogy el ne felejtse. Egyszer csak azt vette észre, hogy teli van a cellája, a szobája, padlója már cetlivel, és azt mondja, akkor 3 napra bezárkóztam, és fölimádkoztam az összes cetlit. Azért erre csak olyan ember képes, akiben extrém energiák, meg extrém akarat van. De annak ellenére, hogy Luther kilépett aztán a szerzetes rendből, aztán kiátkozták a katolikus egyházból is, én azt gondolom, hogy a szellemiségében Luther nagyon-nagyon sok mindenben szerzetes maradt. És ezt bátran merem mondani, hogy a szellemiségében Luther szerzetes maradt. Hogy mire gondolok? A szerzeteseknek jellemző imádsága az ismétlő imádság. Hogy kiválasztanak a Bibliából egy-egy szakaszt, és azt mormolják magukban, és innen van egyébként a katolikusoknál a rózsafüzér is, hogy többször egymás után elmondani bizonyos imádságokat, mert, és ez nem kupimalom, ahogy mi mondjuk, vagy imamalom, vagy nem csak az, hanem ha valaki ezt figyelemmel, szívvel végzi, akkor szépen lassan elmélyed annak a szövegnek az értelmébe. És ha valaki otthon előveszi a kiskátéját, és elkezdi olvasni, akkor ott megtalálja, hogy Luther azt mondja, hogy ezt minden nap el kell mondani. Ha innen nézem, akkor Luther a szerzetesi élet alapjait azt megpróbálta kivinni az emberek közé. És azt mondta, hogy ne csak egyesek éljenek így, és ne elkülönülten a világtól, hanem mindenki éljen úgy, hogy a szívét oda tesz Istennek. És hogy minden nap ezzel foglalkozik, az igével, ami a legfontosabb. Szóval ezt a belső irányultságot Luther a szerzetes rendből hozta magával, és onnan örökölte, és vitte tovább egész életébe. Csak még egy rövid kitérő ezzel kapcsolatban, amikor 1525-ben Augsburgban a birodalmi gyűlés volt, vagy hogy mi mondjuk Ágostában. Luther ugye nem mehetett oda, mert birodalmi átok alatt volt, a közeli Coburg várában tartózkodott, és onnan, ez egy 20-25 kilométer talán, onnan futárok naponta többször fordultak a levelekkel. Írtak neki Augsburgból, most ez van, ő megírta a válaszokat, hogy ez van. És sokszor volt úgy, elég jól elnyúlt az a birodalmi gyűlés, hogy jöttek a barátok, ismerősök, vagy harcostársak, ha így tetszik, Augsburgba, és akkor az egyik leírja azt, hogy órákat várakozok Luther szobája előtt, és hiába vagyok itt, mert imádkozik. És ráadásul a nap legértékesebb idejében, ez azt jelenti, hogy a délelőtti órákban 3,5 óra hosszat imádkozik. Az a Luther, aki bár szavaiban mindig ostorozta, elítélte a szerzetességet, mint külsőséges formát, meg érdemszerző cselekedetet, hogy ezzel a mennybe lehet kerülni, ha valaki leborotválja kopaszra a fejét, de a lelkiséget, a rendet, azt élete végéig tartotta, ezt még Melanchthon a temetési beszédében is elmondta, hogy az elhunyt naponta több órát elkülönített az imádságra. Hát ilyen volt a mi Lutherünk, vagy ilyen is volt, csak ilyennek nem nagyon ismerjük. Szóval, akkor mégiscsak van kapcsolópont most már legalább kettő Luther és a pusztai szerzetesek között. Az egyik ez a reformátori megjobbítási szándék, az egyházjavító szándék, ha úgy tetszik. A második pedig ez az elmélyült, Istennel folytatott, csendes élet. Minden hívő ember tapasztalja azt, hogy az Istennel, ha találkozik az ember, vagy megérinti Isten az embert, akkor egy kicsit megváltozik az élete. Vagy nagyon. De hogy aki hallgat egy jó igehirdetést, az úgy érzi, hogy bibliai kifejezés, mint a szíven találták.
Neki szól.
Hogy neki szól. És úgy szól neki, hogy elkezdi magát is egy kicsit kritikusan nézni, hogy hoppá, ezt lehet, hogy nem jól csináltam. Vagy nem itt kéne élnem, hanem hogy teljesen máshoz. És aki az Istennel él, aki olvassa a Szentírást, az újra meg újra megpróbálja megtenni ezt a lépést, hogy kilépek a hétköznapi valomból, és egy másik nézőpontból nézek rá a saját életemre. Amikor imádkozom, amikor igét olvasok, amikor elmegyek templom, egy kicsit kívülről nézem önmagam. Mert hogy nem vagyok egyforma. Van egy életem, amit élek a hétköznapokban, és van egy másik életem, ami valahogy az Istennel függ össze. És hogy olyan jó lenne ezt az életet élni az Istennel, de nem mindig sikerül, mert napi robot van, gyerekek, unokák, idegesít a szomszéd, hadd ne soroljam, mennyi gondja, baja van egy embernek, és hogy mindig ebben az ide-oda létben vagyunk mi. És tudják testvérek, hogy ez így van, jól. Jézus maga erre a kettősségre hívta fel a figyelmet. És ő arról beszélt mindig az övéinek, hogy van a kívül, meg van a benne. Van, amit látnak az emberek, és van, amit nem látnak az emberek. És van, amit ti mutattok az embereknek, és hát főleg a farizeusoknak, az írástudóknak mondta, unos-untalan, van, amit mutattok az embereknek, de ti magatok nem olyanok vagytok. Csak egy példa. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlóak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Így kívülről ti is igaznak látszotok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel. Jézusnak ez a tanítása, és ha valaki az evangéliumokat így olvassa végig, az meg fog lepődni, hogy szinte ez az egy témája van Jézusnak, amikor a farizeusokkal, írástudókkal beszélget. Hogy nincs összhangva a külső életetek a lényetek belső valójában. Már beszéltek ugyan Istenről, és nagyon jól tudjátok, hogy a törvény mit ír elő, de nem rösteltek követ ragadni, amikor egy szerencsétlen, kisiklott életű nőt gyorsan meg kellene kövezni. Hasadt az emberi élet, és erről Jézus tudott. És én ezt így fogalmaztam meg, hogy ő úgy látja, hogy az élet kettősségben zajlik, ebben a kívülben és ebben a belülben. És azt gondolom, hogy ezt a testvérek is vissza tudják igazolni. Hogy amikor találkozunk valakivel, akkor mutatjuk a szebbik arcunkat, a jobbik arcunkat, vagy jó pofáskodunk akár, vagy nagyon kedvesnek látunk, aztán otthon a falak között tudunk tombolni, föltözt csapkodni, ezt az. Általán megengedünk magunknak még olyan szavakat is, amiket nyilvánosan nem engednénk meg magunknak. Nem olyanok vagyunk, mint amilyennek látszani szeretnénk, vagy amilyennek mutatjuk magunkat. Kettősségben van az életünk. És ezt a kettősséget, és azért hoztam ezt az almát, hogy kívülről jól tud kinézni, vagy az egyik oldaláról jól tud kinézni, de a másik oldala az már egy kicsit bajos. Ezt a kettősséget ismeri Pál apostol is az ember életében. És arról beszél, hogy vessétek le a régi élet szerint való ó ember, aki csalár, és gonosz kívánságok miatt megromlott, újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetek. Ha úgy tetszik, két énünk van. Van egy ó emberünk, ez a bibliai kifejezés, és van egy új emberünk. Az ó ember az, amelyik az Isten nélküli, amelyik lehet, hogy megpróbál hallgatni az Isten szavára, de nem cselekszi azt. Az új ember az, aki az Isten jelenlétében, vagy az Isten előtt születik. Az új ember az, akinek fölforrósodik a szíve, amikor egy jó prédikációt hall. Az új ember az, akinek akkor is fölforrósodik a szíve, amikor imádkozik. És akkor érzik, vagy tudják a testvérek, hogy akkor vagyunk igazán őszinték, amikor imádkozik. És ebben a kettősségben éljük az életünket. És Pál apostol egy ilyen ruha vagy egy állarc levételéhez hasonlítja ezt az egészet, hogy le kellene vetni a régi ruhát, a régi embert, és föl kellene öltöztetni az újat. És ezt folytatják, ha úgy tetszik, a pusztai atyák is. Itt is egy állarc, óember, újember, majd erre még vissza fogok térni. De a pusztai atyák is ismerték ezt a megkülönböztetést, hogy az ember ebben a kettős életben él. Van a test és van a lélek, mondták ők. És hogy a test, az hadakozik ez ellen a lélek ellen, ami bennünk van. Mert, és ez volt az ő tapasztalatuk, az ember hajlamos arra, hogy teljesítse a testének a kívánságait, mert ha fázik, akkor ruhát kell fölvennie, ha éhes, akkor meg kell tölteni a gyomrát. Ha megkíván valamit, akkor azt meg kell szereznie, de a lelkével, azzal, hogy milyen és mi van belül, azzal olyan keveset törődik az ember. És a pusztai atyák azt, amit Jézus kívül belülnek nevezett, Pál apostol ó ember, új embernek nevezett, azt a pusztai atyák a test és a lélek megkülönböztetésével használták. Minél jobban virágzik a test, mondja egy pusztai atya, annál jobban gyengül a lélek. És minél jobban gyengítik a testet, annál jobban virágzik a lélek. Ezek nagyon különösen hangzanak ezek a szavak egy olyan korban, amikor a testiség, ebben a 21. században a testiség mindenek fölött áll. Én nagyon sokszor találkozom egykori hittanúsaimmal, akik, hát hogyan fogalmazzak, nem voltak megáldva az iskolában, minden tehetséggel, meg nem is nagyon tettek érte, hogy ott kiaknázzák az utolsó tehetségüket is. Vitték valamire, vagy nem vitték, lényegtelen, Ezek a mai fiatalok, kérem szépen, mintha divatlapból lépnének ki. A hajuk minden nap ezselézve, az izmaik rendbetéve, kigyúrva, a legutolsó faluban a legegyidőbb gyerek is tudja, hogy mi a trendi. És azért öltözik, úgy jár, úgy fésüli a haját, olyan ruhákat hord, a testiség bűvöletében élünk. És egy ilyen világban beszélni a lélekről, hogy nem csak a húsunk van, nem csak a kinézetünk van, nem csak a frizuránk számít, nem csak az számít, mekkora autóval járunk, hanem ennél vannak fontosabb vagy más dolgok is az életben. Hogy például tudunk-e szeretni? Vagy elhangzott püspök úrtól a házasságok krízise? Hát az azért van, mert két olyan ember él együtt, aki mindegyik csak a magáét hajtja, vagy csak a magáéra gondol. Zárójel bezárva. Szóval a pusztai atyáknál ez a lélek, ez olyan nagy hangsúlyt kapott, és azt mondták, hogy Isten sehogy máshogy. Csak lélekben tudjuk megközelíteni. Aki az Istent akarja meglátni, annak befele kell fordulnia, el kell kezdenie foglalkozni a saját lelkével. Például nagyon ügyeltek arra, és még ez is a test és a lélek megkülönböztetésének a témaköre, hogy van egy nagyon veszélyes testrésze az embernek. A testvérek mit gondolnak, melyik testrészünk a legveszélyesebb?
Anyám.
Tessék, teli talál. Anyám. Van egy olyan pusztai szerzetes, vagy élt egy olyan pusztai szerzetes, akinek állandóan az volt a baj, hogy kotyogott, amikor nem kellett volna. És legykálkodott a többiekről akkor, amikor nem volt a szép dolog. Tudják, mit csinál? Követett a szájába. 3 évig nem vette ki azt a követ a szájából, és azt Luther írja le egyébként, 3 évig nem vette ki a szájából a követ, hogy el ne felejtse azt, hogy ő neki nem szabad feleslegesen beszélni. Senkiről semmi rosszat. Na így éltek ők a test és a lélek megkülönböztetését. És mondtam, hogy voltak extrém dolgaik, ide tartozott a böjt, napi 1-szer étkeztek, ha vendégük volt, akkor engedték meg maguknak, hogy 2-szer étkezzenek. Úgy tartották, hogy ha sok étel kerül a gyomorba, attól elálmosodik az ember, ellagul a lélek, tehát minimálisra vették, sokszor esztelen módon, vagy rendkívül túlzottan. A testnek a megsanyargatását, így mondták ők, azért, hogy a lelkük teljes figyelmével odaforduljon az Isten felé. Én nem mondom, hogy nekünk magunkat kell korbácsolni, meg azt sem mondom, vagy gondolom, mert én sem úgy élek, hogy kenyéren és vizen kell élnünk, de a mértékletesség, mint olyan ebben a világban, azt gondolom szintén egy ilyen hiánycikk, amire nem sok figyelmet fordítunk. És lehet, hogyha megelégednék a kevesebbel anyagi téren, a test területén, akkor lehet, hogy szabadabb lenne a lelkünk vagy a szívünk mások irányára. Szóval az igazi küzdelem a pusztai atyák szerint az a lélekért harcolt. És az volt a célja. Luther is ismerte ezt a megkülönböztetést, és mi evangélikusok ezt megint valahogy kifelejtettük a Luther értelmezésünkből. Mindig előttünk van az a Luther, aki a tételeket szegezi ki. Mindig előttünk van a Luther, aki elégeti a pápai hátokbullát. Talán még az a Luther is előttünk van, aki gitározik és boldogan énekel a családjával. A harcos Luther mindig előttünk van, aki kimondja az igazat, oda mond a pápistáknak rendesen. Ez a Luther mindig előttünk van. De az a Luther, amelyik arról írt, hogy az ember ebben a kettős életben él, hogy egy óember és egy új ember viaskodik bennünk, erről a Lutherről mi nem sokat tudunk. Egy idézet. Az ember, mondja ő, kettős természetű, testi és lelki. Lelki természete szerint, amelyet léleknek neveznek, lelki, belső, új ember. Testi természete szerint, amelyet testnek neveznek, testi, külső, ó ember! Ugyanabban az emberben, írja Luther, 2 egymással szemben álló ember harcol. Mert a test kívánsága ellenkezik a lélekkel, a léleké pedig a testtel. És Luther ezek szerint azt mondja, hogy egyszerre két én lakik bennünk. Az egyik jobb, a másik kevésbé. Egy új és egy új. Ezért van arra szükség, mondja ő, ismét idézek, hogy az új ember oly nagy mértékben gyarapodjon, amennyivel a test és az óember zsugorodik. És az élet nagy feladata az, Luther szerint, a keresztény élet feladata, hogy ezt az új embert föltámasszuk, vagy előhozzuk magunkból. Hogy el ne nyomja az ó az újat. És Luther az egész emberi életet az utolsó sóhajtásig ennek a két évnek a küzdelmének tekinti. Idézek, mert ne legyen más ez az élet, mint gyűlölet az ó Ádám iránt, és keresés, vágyódás az új ember szerint való életre. Ha az új ember nem harcolja ezt a harcot egy életen keresztül az ó ember ellen, akkor mindent, amiben belekezd, és ez a döntő. Mindent, amiben belekezd az új ember, és mindent, amit tenni akar, menthetetlenül az ó ember uralma alá, vagy irányítása alá kerül. És a legjobb szándékkal elkezdett dolgaink is a viszályára fordulnak. Idézett Luthertől. Helyzetünk valójában a következő. Kell, hogy Ádám kitakarodjék, mármint belőlünk ez a rossz rész, Krisztus pedig betérjen hozzánk. Ádámnak meg kell semmisülnie, Krisztusnak pedig egyedül uralkodnia és jelen lennie. Ezért nincsen vége ebben az életben a mosdatásnak és a megtisztításnak. Mivel a velünk született Ádám azokat a jó cselekedeteinket is, amelyeket megkezdett, és a növekvő új életben teszünk, megrontja és bűnné teszi. Ha Isten nem lenne arra tekintettel, hogy a kegyelem már elkezdte a tisztára mosásunkat. Az, amiről itt szó van, amikor az ember személyéről árny és fény oldaláról beszélünk, ezt a modern pszichológia önismeretnek nevezi. Megint ott vagyunk, kedves testvérek, hogy mint mindig, hogy megvan nekünk keresztényeknek a magunk ismerete, tudása az emberről, de mi mindig megyünk, bocsássanak meg nekem, megyünk kuncsorogni, vagy a pszichológia tudományához, vagy valami világi eszköztárhoz, hogy mondják meg nekünk már, hogy hogyan kell csinálni, milyen az ember, tanítsanak meg minket gyógyítani a lelkeket. A régiek ezt mind tudták. És Luther is tudta, hogy önismeret nélkül, és ez egy olyan fogalom, kedves testvérek, amivel a mai világban milliókat lehet keresni a piacon, zárójel bezárva, önismeret nélkül az ember nem jut el sehova. Hogyha nincs tisztában azzal, hogy neki két énje van, és hogy az egyik a másikat állandóan ki akarja cselezni, játszani, akkor menthetetlenül bukásra vagyunk ítélve. És ez az önismeret az, ami segíti az embernek a páncélját fölnyitni. Mert hogy az óemberünk olyan, hogy védekezik. Ő mindig igazolja magát, neki mindig igaza van. Ő mindig mindent jó szándékból tesz, csak éppen önös érdekben. És az Isten jelenléte az, ami fölnyitja ezt a páncélunkat, és ezért találom jónak ezt a képet is, és előhozza azt az igazi énünket, akivé Isten teremtett és alkotott minket. Luther így ír erről. Engedd, hogy Isten, Isten legyen. Nyugodj meg abban, hogy ő többet tud rólad, mint te magad. Azért nézd az égi képet, Krisztust. Ne tévezd őt szem elől. És csak Krisztusban keresd magadat. Ne önmagadban, akkor ő benne örökre meg fogod találni magad. Keresztény önismeret. Az ember Krisztusban, Istenben keresi önmagát. Mert Isten többet tud rólunk, mint mi magunk. Ez egy csodálatos tapasztalat, és a keresztény önismeret kiinduló pontja, hogy Isten jelenlétében új megvilágításba kerül az életünk. Az egész életünk, és minden gondolatunk. És Isten istenségének az elismerése, vagy érvényes tényvényre juttatása, ez az önismeret talaján megy végbe. Luther így ír erről. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek, idézi az evangéliumot. Luther folytatja, Jézus hangján beszél a gyülekezethez, ez egy prédikációból szóló idézet. Ne próbáljatok enyhíteni a terheiteket, ne nyugtatgassátok magatokat, ezt én akarom megcselekedni veletek. Miért maradtok mégis önmagatoknál? Hagyjátok ott magatokat, és jöjjetek én hozzám. Kételkedjetek magatokban, és reménykedjetek én benne. Ahogy Ábrahám is elment a maga országából, barátai köréből és atya házából, mert mi magunk vagyunk atyánk háza, mi magunk vagyunk a világ, önmagunkból kell tehát kimennünk. Luther. Az embernek ki kell önmagából lépnie. Túl kell lépnie önmagán ahhoz, hogy Krisztushoz közelebb kerülhessen, és részesülhessen a vele való közösség áldásaiban. Hogy az óember hogy hal meg, és hogy születik az új? És hogy hogyan tud az ember ebben a furcsa kettősségben egyáltalán élni? És hogyan tud ez az új ember megerősödni? Erről Luther mindig akkor beszél, amikor a keresztségről szól. A vízbe merülés, mondja a keresztségről, a vízbe merülés és újra kiemelés azt jelzi, hogy milyen erős és hatalmas a keresztség. Ez pedig nem más, mint az, hogy megöljük az óembert, amikor víz alá nyomjuk, és az új ember feltámad. E kettőnek kell megtörténnie bennünk egész életünkön át. A keresztény élet tehát nem más, mint mindennapi keresztség. Egyszer elkezdjük, és mindig benne élünk. Állandóan szükségünk van ugyanis arra, hogy mindig kiseperjük azt, ami az óemberé, és előjöjjön az, ami az újé. De mi az óember? Az, amit Ádámtól örököltünk. Haragvó, gyűlölködő, tisztátalan, irigy, fösvény, rest, gőgös, sőt hitetlen, minden bűnnel fertőzött, és természete szerint semmi jó nincs benne. Hagyjátok ott magatokat, mondja Luther, és önmagunkból kell kimennünk ahhoz, hogy Isten előtt és az Istenben rátaláljunk igazi valónkra. Hát, hogy hogyan történt ez? Itt Luther, és ezért beszéltem az alkalmunk elején az áhítatban a praktikusságról, hogy Luther hogyan képzeli el mégis azt, hogy ebben a keresztségben mi naponta megöljük az óádámot, hogy előjöjjön az új ember, erre nézve nem adott gyakorlati tanácsokat. Sajnos. És én azt gondolom, hogy jó helyen kapirgálunk, hogyha elmegyünk egy kicsit és tanulunk e tekintetbe a pusztai szerzetesektől. Ők ugyanis abban a csendes magányban, amit kint töltöttek a pusztában, semmi mással nem tudtak foglalkozni a Biblián meg a munkájukon kívül, csak saját magukkal. És azt mondják az egyház történészek, hogy olyan mély önismeretre, és ezáltal olyan mély emberismeretre tettek szert, hogy a városokból ezrével özönlöttek hozzájuk az emberek, jó tanácsért, lelki segítség nyújtásért, ha bajban voltak, hogy segítsenek az ő lelki gondjaik. És ezt én hihetetlennek tartom. Hogy valakik alig beszélnek, irtó keveset mondtak, kint ülnek elhagyatva a világ legeldugottabb sarkába, és az emberek meg ömlenek hozzájuk, legalábbis ez az akkori leírások tanúsága, özönlenek hozzájuk, mert sokkal jobban ismerik az embereket, mint ők saját maguk. A pusztai szerzetesek számára, akik közül Evagrios Ponticus, ez a 4. században élt szerzetes, valami óriási írásos hagyományba rendezte mindazt, amit ő is tanult a többiektől, kiemelkedik Evagrios Ponticusnak ez az alakja, aki tényleg sok mindent írásban rögzített, amit ezek a pusztai atyák ott kint Egyiptom sivatagaiban valaha mondtak, és itt-ott fellelhető volt az ő tanítása. Ez az az időszak, és Hadd emlékezzek meg mindig a Fehér Karcsi bácsiról, aki nekünk a liturgikát tanította, és amikor a negyedik századra elért, akkor ez a drága jó Karcsi bácsi így jellemezte ezt a negyedik századot, kitűnő megfogalmazás. Ekkor még az egyház befelé tekintés mélyre ás. Az az érzésem, most egy olyan egyházban élünk, amely mindig kifelé tekintget, és mindig kifele él. A pusztai atyák befelé tekintettek és mélyre ástak. Szóval az egyház befelé tekintés mélyre ás, és ezek a pusztai atyák, köztük Evagrios Pontikos is, rendkívüli módon ismerték az embert. De nem a kisujjokból szokták, hadd mondjam el, hanem számukra nagyon fontos volt Jézus megkísértésének a története. Azt mondták, hogy ha nincsen kísértés, akkor nincsen igaz ember sem. Csak aki átmegy a kísértéseken, az juthat el Isten közelébe. És ez egyébként megint egy olyan téma, ami Luthert és a pusztai szerzeteseket hihetetlen módon összekapcsolja. Nem ismerek a teológia és az egyház történetében még egy olyan valakit Lutheren kívül, aki annyit foglalkozott volna a kísértés kérdésével, hogy mi történik akkor az emberben, mint a pusztai szerzetes. Szóval a pusztai szerzetesek azt mondták, hogy Jézusnak ugye három nagy kísértése volt, köveket változtassa kenyérré, ugorjon le a templom párkányáról, és tegyen valami látványos csodát, és a harmadik az volt, hogy fogadja el azt a kincset és hatalmat, amit az ördög kínál neki, elég leborulni az ördögen. Ez a három dolog, a kenyér, a csoda, vagy az emberek elkápráztatása, ha úgy tetszik, és a világi hatalom, vagy a pénz. Ez a három volt Jézus megkísértése. És a pusztai atyák ezt a három kísértést elemezték a saját életükön és a saját valójukban, és azt mondták, hogy ez a három dolog, vagy erre a három dologra vissza lehet vezetni az egész emberi élet minden kérdését és problémáját. És azt mondják, hogy ebből a háromból kiindulva összesen 8 kísértése van az embernek, amivel az élete során biztos, hogy találkozik. Ahhoz, hogy ezt a 8-at megértsük, egy kicsit, egy kitérőt kell tennem, hogy hogyan gondolkodtak ők az emberi lélekről. Ezt nagyon fontos megértenünk, hogy értsük azt a 8 kísértést, amivel mindannyiunknak elég komoly gondja és baja van. Azt mondják, hogy az ember az Isten által teremtett értelmes lény. Így mondják, hogy görögül, hogy logisztikon, és ez azért fontos ez a szó, mert a testvérek talán tudják, hogy a logosz, ez az Isten igéjének a görög nevezése. Tehát azt mondják, hogy az emberi értelem, úgy vagyunk teremtve, hogy az eszünk, az értelmünk az Istenre irányít. Képes és hajlandó arra, hogy Isten igéjét befogadja. Egyébként csak zárójelben jegyzem meg, hogy a világon egyetlen más teremtmény nem képes erre. Csak az ember. Hogy az Isten szavát megértse és azon töprengje. Azt mondták ezek a régiek, hogy az ember alapvetően egy értelmes lény. Csak hogy a lelkére a vágy és az indulat telepszik rá. Vagy kíván, vagy meg akar szerezni valamit, és most megint egy kicsit hadd beszéljek a mai korunkról, amiben élünk. Úgy nevezzük, hogy fogyasztói társadalom. Szerezni, venni, venni, birtokolni, még, és soha nem elég. A vágyakozás. Valamit akar mindig az ember magának. A másik pedig az indulat. Harag, dű, keserűség, szomorúság. Ezerféle indulat tudja magába keríteni az embert, és a kettő közül valamelyik, vagy éppen mindkettő, elhomályosítja az értelmet. És abban a pillanatban, hogy ez a kettő, hogy úgy mondjam, felsőbbséget szerez az értelem fölött, az ember már nem ura önmagának. Vagy a vágyai uralják, vagy az indulatai, vagy éppen mindkettő. És azt mondják, hogy ha megszabadul az ember a vágytól és az indulattól az Isten színe előtt, akkor az értelme, a lelke képes lesz arra, hogy valóban megnyíljon az Isten előtt. És ebből kiindulva azt mondták, hogy az embernek 8 olyan gondolata támad mindig, gondolata, ami őt a rosszra viszi. Démonokról beszéltek, daimonion a görög szó, de ez alatt ne ilyen kis szarvacskás, lángnyelvet okádó farkas valakit értsenek a testvérek, hanem olyan gondolatokat, amik fölmerülnek belőlünk, és kísértő gondolatainká válnak. Ez a nyolc a következő, a falánkság, ugye Jézus megkísértésében a köveket változtasd kenyérré. A bujaság, a testi kívánság, és a birtoklási vágy. Neked adom a világ minden kincsét, ha leborulva imádsz engem. Aztán vannak a szomorúság, a harag, a kedvetlenség, a hiú dicsőségvágy, és végül a gőg. És azért ábrázoltam így, mert ez az egész egy rendszert alkot. És próbáltam ezzel a kőhatású, de kicsit mint a torta szelet, azt ábrázolni, hogy ezek azok, amik letakarják, mint egy ilyen sírfödél, az embernek az igazi önvalóját. És ha sikerül, ez a pusztai atyák tanítása, ha sikerül az énünket szembenézni ezzel, megszabadulni ezektől, akkor leszünk azzá, akik igazán vagyunk. És tessenek nézni, a vágy és az indulat, ugye ezen az oldalán fajánkság, bujaság, birtoklási vágy, ugye ez a pénzre is igaz, ez a vágy része. A szomorúság, harag, kedvetlenség pedig az indulat része a dolognak, a lélek. Többféleképpen lehet ezt a sémát értelmezni. Ezt lehet úgy értelmezni, hogy körbe-körbe járunk. Ők azt mondták, hogy hát ugye a falánkság az a legegyszerűbb bűn. Hogy az ember éhes, és akkor eszik, még többet. Ezzel könnyen lehet védkezni. A bujaság az már kicsit nehezebb, ahhoz már kell egy másik ember is. Aztán jön a birtoklási vágy, hogy az ember filargűrjön pénzszeretet, szó szerinti fordításban, hogy az ember gazdagodni akar. És most nézzék, hogy milyen szenzációsan gondolkodtak. Ha a három közül valamelyiket nem kapja meg az ember, akkor mi történik vele? Vagy szomorú lesz, vagy pedig dühös lesz. Vagy azokra, akik miatt ő úgy gondolja, hogy nem kapja meg, amit akar, vagy pedig teljesen szomorú, neki semmi se sikerül az életben, mindig ő húzza a rövidebbet, stb. Ha túl van ezeken is, akkor jön a legnehezebb kísértés, ahogy ők mondták, az akédia, lelki szárazság. Amikor ez a legjobb kifejezés talán az, hogy elfogynak az emberbe az érzelmek. Embertársai iránt is, mondjuk a hivatása iránt is, és az Isten iránt is. Szerintem ismerjük ezt az érzést. Valamennyien. Egyébként főleg a középkorúak jellemző kísértése, a kedvetlenség. Ez a modern pszichológia azt mondja, hogy kiégés, vagy pedig életközepi válság, ugye így is ismerik. És utána jön a két legcsúnyább kísértése, amik a legtrükkösebbek. Mert hogy ezeket az ember még viszonylag könnyen felismeri, nem? Jó, hát most persze, most jó lenne egy Mercedes-szel járnom, már tudjuk is. Ezeket az érzéseket talán még könnyű tudatosítani magunkba, hogy most haragszom. És az már nagy dolog, kedves testvérek, ha valaki fölismeri. Higgyék el nekem, ha már a tudatában vagyunk, már félig a gyógyulás útján vagyunk. De a hiú dicsőségvágyat és a gőgöt nagyon nehéz fülön csípni. Márpedig azért, mert ezek beleszivárognak minden dolgunkba. Hogy mi a hiú dicsőségvágy? Ők azt mondják, hogy hát például az, hogyha valaki a többiek előtt az eddig elért lelki eredményeiről dicsekszik. És azt mondja a testvérnek, hát kedves testvérek, én háromszor jártam már a héten Isten tiszteletén. Nem vagyok ám akárki. Hiú dicsőség vagy. Az Isten mellett akar valaki tündökölni a jó szeretőbe. Hiú dicsőség vagy, ide nézzetek. Én ezt is tudom. Én ezt is megteszem a gyülekezetét. átszövi az életünket, az egész lényünket, főleg egyházi berkekben, a hiú dicsőség vágy gondolat. A gőg az még ennél is szörnyű, mert a gőg miben léte abban áll, hogy az embernek már az Isten sem kell ahhoz, hogy tündököljön a többiek előtt, hanem úgy érzi, hogy azt, amit ő elért, azt, amit ő csinál, azt ő maga. De lehet úgy is nézni, hogy nem egy ilyen kört gondolunk el ebből, hanem így, mint a torta szeleteit, hogy az egyikből az egyik embernek talán nagyobb adatik, a másiknak kisebb adatik, de ezt a tortát el kell fogyasztania mindenkinek. És aki ezen a 8 gondolaton keresztül megy, aki az Isten színe előtt tudja szembesíteni magát, vagy magában ezek közül, a 8 közül bármelyiket, és tessenek letapogatni így az életüket. Ez nagyon áll ez a dolog. Hogy ez a 8 gondolat közül valamelyik mindig ott motoszkál bennünk, az eljuthat, így mondták ők, a szenvedélymentesség állapotára. Amikor már az embert sem az indulatai, sem a vágyai nem irányítják, és a lelke szabad. És amikor a lélek eléri a szabadságát, akkor teljesen mindegy, hol van az ember, akkor teljesen mindegy, minek mondják a szomszédok a faluba, vagy a gyülekezetben, akkor teljesen mindegy, ki mit gondolnak róla, akkor már csak Isten van, meg az ember. Az énnel való szembenézés, ez a címe, ennek a, vagy volt a címe, ennek a felvezetésemnek, Luther és a pusztai atyák tanításában. Azt gondolom, hogy egy olyan eszköztárat adtak a kezünkbe a pusztai atyák, amit ha gyakorolnánk elsősorban önmagunkon, mert máson mindig könnyebb elemezni, de ha gyakorolnánk önmagunkon, akkor nagyon-nagyon megváltozna az életünk, a gondolkodásunk, a viszonyulásunk önmagunkhoz, meg a fele barátunk. Köszönöm a megtisztelő figyelmet!